Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Befogadásra és gyermekvállalásra buzdított Ferenc pápa csütörtökön Luxemburgban, valamint a háborúk jelentette tragédiákra hívta fel a figyelmet. Egynapos luxemburgi látogatása során az egyházfő Henrik nagyherceggel és feleségével, Mária Teréziával, valamint Luc Fidon miniszterelnökkel és Jean-Claude Hollerich kardinálissal folytatott megbeszélése után elmondott beszédében köszönetet mondott Luxemburgnak a menekültek befogadása és integrálása terén elért eredményeiért, amelyeket példaértékűnek nevezett. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön és pénteken hivatalos látogatást tesz Észak-Macedóniában, amelynek során kétoldalú megbeszélést folytat a miniszterelnökkel, a parlamenti elnökkel, a Debárkicsevó egyházmegye metropolitájával, valamint a magyar küldöttséget vezeti a magyar Észak-Macedón kormányzati csúcs találkozón. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két miniszterelnök koszorút helyez el a Szent Cirill és Metód szobor együttesnél, majd meglátogatják Órid városát, ahol felkeresik a Perivlepta Szent Mária templomot és a Szent Naum kolostort. Észak-Macedóniában májusban tartottak parlamenti választásokat, az új kormány június végén alakult meg, a most megvalósuló kormányzati csúcs a kétoldalú kapcsolatok új fejezetének kezdetét jelzi. A Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által készített, az európai versenyképességről szóló jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság. Jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára Brüsszelben. Lóga Máté az uniós versenyképességi tanácsülését megelőzően arról tájékoztatott, hogy a tagállamok három fő témát vitatnak meg a tanácsülésen. Ezek között az államtitkár elsőként a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank korábbi elnöke által készített az európai versenyképességet stratégiai szempontból elemző jelentését említette. Szavai szerint a Draghi jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság. A tanácsülés vita témáit sorolva Lóga Máté közölte. A szakpolitikusok körében az állami támogatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról lesz szó. A társadalom önbizalma övezi az egyetemeket az intézményi modellváltás óta eltelt időszakban. Ezt jelzi a jelentkezők igen magas száma. Hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára Veszprémben a Pannon Egyetemen tartott beszédében. Pósánné Rácz Anna Mária az egyetem alakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen arról beszélt, hogy idén mintegy 120 ezeren jelentkeztek a hazai egyetemekre, a felvettek száma pedig meghaladja a 100 ezret, a Pannon Egyetemre pedig csaknem 2000 hallgató nyert felvételt. Közösen kell képviselni az érdekeinket, és együttesen kell megszólalnunk Brüsszelben a gazdák versenyképességének és a régió élelmezésbiztonságának védelme érdekében. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter a V4-ek és Bulgária, valamint Románia agrárminisztereinek poznyani találkozóján. Az Agrárminisztérium közleménye szerint az árvízi helyzet kezeléséről, a közös agrárpolitika tapasztalatairól, a biomassa energetikai célú felhasználásáról és a 20 éves Európai Uniós tagság mérlegléséről tárgyaltak a visegrádi országok, illetve Bulgária és Románia agrárminiszterei. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, majd éjfél után vastagabb felhősávok érkeznek északnyugat-nyugat felől. A hajnali órákban az északnyugati tájakon gyenge eső előfordulhat. A déli-délnyugati szél nagy területen lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon és a hegyvidéki tájakon viharos széllökések is lehetnek. A hajnali órákra veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 és 31 fok között alakul, de az északnyugati északi határ mentén csak 19-24 fok lesz. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus, Boldogságunk címmel. Egy felejthetetlen hang az archívumból. Hitvalló borászok. Mi a szentek legbensőbb titka? Ezeket a témákat ajánlom figyelmükbe mai műsorunkban, melyhez kellemes időtöltést és lelki gazdagodást kívánok mindnyájuknak. Szeptember 22-től már csak lélekben van velünk Ulbrich András barátunk, aki 64 éves korában tért vissza teremtőjéhez. 40 éven át volt tévé és rádióbemondó, sportriporter, műsorvezető, tudósító. Görögkatolikus műsorunkban gyakran hallhatták. Szeretettel, imával emlékezve rá, most felidézzük azt a televíziós, rádiós beszélgetést, melyet nyugdíjba vonulása előtt készítettünk vele. Kértem, beszéljen arról, milyen felismeréseket, tapasztalatokat tart életében a legfontosabbaknak, amelyek a fiatalok számára is útmutatók lehetnek. Hallgassák szeretettel!
Az ember keresgél. Én sem gondoltam a legelső pillanatban azt, hogy én közel 40 esztendeje a magyar beszédből fogom megkeresni a kenyeremet. Végül is így alakult, és azt mondhatom, hogy boldognak mondom magam, mert a magyar beszéd volt az a lehetőség a számomra, amelytől aztán divatos szóval megvalósíthattam önmagamat. Márai írja a naplójában, hogy az élete legnagyobb élménye az, hogy magyarul beszél. Most szó szerint nem tudom idézni. Magyarul ír, magyarul gondolkodik. Csak az utolsó sora nagyon érdekes. És magyarul tudok hallgatni arról, ami számomra fontos és becses. Pontosan fogalmazta meg. Azután egyszer megkérdezték tőlem egy Szent István napi műsorban néhány évvel ezelőtt. Megkérdezték, hogy mit jelent nekem Szent István király. Én erre azt válaszoltam, azt jelenti, hogy én most itt ülök, és a magyar rádióban magyarul beszélhetek. Ezzel lényegében mindent elmondtam. Tehát visszatérve oda, én boldognak érzem magam, hogy most már pályán vége felé közeledve, már az idő miatt is mondom ezt, ezt tehettem. Azt tettem, tehát amit szerettem, és ami jól esett. A fiataloknak bizony nagyon nehéz a pályaválasztás is, hiszen a lehetőségek leszűkültek. Mindenkinek valamilyen kompromisszumot meg kell kötnie, szembesülnie kell a lehetőségekkel, és akkor a vágyak azok feszítenék ezeket a kereteket, de nagyon nehéz küzdelem árán valósul csak meg az, amit egy fiatal el szeretne érni. Nos, megint a hitet említeném. Ha valamit elhatározunk, hogy végigvisszük, akkor azt csak egy, kimondom, transzcendens segítséggel tudjuk elérni, mert mi emberek kicsik vagyunk, gyarlók vagyunk, elfáradunk, energiáink sincsenek. Kell egy állandó létező kapcsolat, egy beszélgetés az Istennel. Én azt hiszem, hogy a fiatalok, akik komolyan veszik a hitet, bizonyos értelemben efelé a lelkiség felé nyitottak. Hát itt gondolok sok-sok olyan egyházon belüli karizmatikus mozgalmakra is, ahol igazán érezhető az a fajta igény, hogy a hétköznapok legapróbb dolgaiban is forduljunk ahhoz, akitől az életet kaptuk, akitől vagyunk, létezünk, és egy ilyen dialógust folytathassunk vele. Nem kell szégyelni azt, hogy apróbb célok megvalósításához is az ember az Isten segítségét várja, hívja. Ez halatlan nagy lelki segítség annak, aki ebben hisz. Én azt hiszem, hogy sok pszichiáter lehetne állás nélkül, hogyha több hívő fiatal lenne. Gyakorlati példa, és az ember mindig saját magáról beszél, kizárólagosan magáról, hiszen a saját személyiségünkön keresztül szemléljük a világot, és a saját szemüvegünkön keresztül látjuk a világot olyannak, amilyen. Most nem vagyok szubjektív idealista, nem akarok belemerülni a filozófiai részletekbe, de ebben azért sok igazság van. Tehát az én példámra visszatérve, legelőször én pap szerettem volna lenni. Akkor 14 éves korom körül azt mondtam, hogy a legszebb hivatás az orvosi hivatás, és mivel elég jó tanuló voltam, akkoriban esélyem is lett volna esetleg jó érettségivel, kitűnő érettségivel bekerülni valahogyan az orvos egyetemre, persze hát akkor se volt ez olyan könnyű. És aztán a gimnázium évek alatt az önképzőkör és az irodalom, egy jó magyar tanár, bizonyos színházi előadások a gimnáziumban, előadtuk például a Bánk Bánt 1961-ben, akkor 15 éves voltam, és a hét gyerekes Simon Bánt alakítottam 15 éves koromban, és nagy siker volt ez az előadás, hát játszott benne például Hendel Péter, akit ma Huszti Péternek hívnak, ő volt a Bánk Bán. És aztán ez az önképzőköri vonulat odáig vitt, hogy így mondjam, ez a hullám, hogy érettségi után a színművészetire adtam be a jelentkezési lapomat, harmadikon kiestem, és akkor gyorsan beadtam a bölcsészkarra is, még ugyanabban az esztendőben, oda előfelvételével fölvettek, és magyar tanár lettem, és könyvtáros 5 év múlva. Közben a második esztendőben kerülhettem a rádióba úgy, hogy mint elsőéves egyetemista részt vettem az Eötvös Loránd Tudományegyetem szép magyar kiejtési versenyén, és azóta is emlékszem arra a pillanatra, az egyik legszebb pillanatok közé tartozik az életemben, hogy Kodály Zoltánnal kezet foghattam, ő volt a zsűri elnök. Én akkor a megtisztelő harmadik helyet értem el, azért, mert az két első helyezett nagyon helyesen nem fővárosban élő egyetemi hallgató volt, akik nagyon szépen használták a zárt et. Ennek a hiteles használata nagy érték, ezt Kodály nagyon szerette, és nagyon nagyra értékelte. Itt tehát az én harmadik helyem az tökéletesen elég volt, a számomra boldog voltam, és akkor emlékszem arra a délutánra is, amikor kimentem a Petőfi szoborhoz, és ott néztem a Dunát, és akkor úgy gondolkodtam azon, hogy na hát, hogyan is alakul majd a jövő. És akkor rá egy-két hónappal a rádió bemondói meghallgatáson 2000-ből végül is kiválasztottak előbb 16-ot, aztán 8-at, aztán 3-at, és így kerültem be a rádióhoz, és akkor mint egyetemista részfoglalkozású munkaviszonnyal dolgoztam hetente 3-szor, a rádióban mondtam a híreket, ennyi. És akkor én tulajdonképpen helyemre is kerültem. Na most ebből mi a tanulság másnak, mert ebbe ez a lényeg. Vannak rajtunk múló döntések és lehetőségek, és vannak, amelyek bekövetkeznek. Véletlenül szerintem semmi nem következik be. Közös barátunk Enzsőr Ellák mondta mindig, hogy a véletlen a hülyék filozófiája, és igaza volt. Hiszen ő semmi más nem mondott ezzel Ellák, csak azt fogalmazta meg, hogy vegyük komolyan a gondviselést. Ebben leírható ez a fajta mondat másképpen, mert a gondviselés valahogy úgy irányít bennünket, ha egy kapu bezárul, előttünk kinyílik egy másik. Az is bezárul, egy harmadik. És itt az Istennek sok terve van velünk, nem egyetlen egy. És a fiataloknak nem szabad az első, második, harmadik vagy negyedik kapu bezárását kudarcként megélniük. A konfliktus tűrő képesség az, ami bizonyos értelemben a jelenlegi generációban és útkereső fiatalokban meggyengült. Az első kudarcnál sokszor hajlamosak föladni. Na most ezt nem szabad. Abban kell hinni, hogy ha ez nem ment valamiért, mert hát sok oka lehet egy pályatévesztésnek, akár az, hogy rosszul mértem föl a tehetségemet, akár az, hogy nem volt elég akaratom, mert hogy lustább vagyok, mint hittem a döntésem pillanatában, és akkor kétségbe esünk azon, hogy hát most akkor mi lesz. Akkor is lesz valami, ha hiszek abban, hogy az életem nem véletlen, hanem Kosztolányival mondom, ugye milliók közt az egyetlen egy, hiszen nem akarok a statisztika számaival játszadni, de hát mondják, hogy eddig körülbelül 80 milliárd ember ért a Földön valahogy így. Ez a mindegyik külön-külön ember volt. Annak a 80 milliárdnak az új lenyomata különböző volt mindegyiknek. Egy azonos nem volt közöttük. Tehát ezt csak azért mondom, hogy kicsikét jobban ráhagyatkozhatnánk az Isten tervére, és ez persze nem jelent önfelmentést a teljesítmény alól, nem jelent felmentést azért, hogy most akkor mondjunk le csak úgy könnyedén az elképzeléseinkről, az álmainkról, ezt nem. De valahogy a kettőnek az aránya, amikor jól eltaláljuk ezt az arányt, egyrészt a saját akaratunk megvalósítását, az ezért való cselekvést, másfelől a ráhagyatkozás képességét jól keverjük önmagunkban, vagy a döntéseinkben, akkor lesz a lélek szerintem békességben, és akkor szárnyal igazán. Mindig azt szoktam mondani viccesen, hogy én teraszembernek tartom magam. A teraszemberség annyit jelent, hogy mindig egy kicsit távolról szemlélem a teremtett világot. Benne vagyok, de távolról szemlélem valamilyen különleges pozícióból, vagy optikából, és közben örvendezek annak, hogy ez a teremtett világ olyan szép, amilyen. Terasz emberek vagyunk mi mindannyian, hiszen a szépet mindenki szereti. A terasz most természetesen, képletesen mondom, terasz ember nem csak terasszal lehet valaki, hanem az is, aki kirándulóként elmegy egy hegycsúcsra és onnan lenéz. Az már terasz ember. Vagy pedig sétál csak az utcán és elcsodálkozik valami hétköznapi szépségen, az is terasz ember. Tehát rátekinteni a létező való világra jelentsen belső örömöt és megnyugvást, hogy én ennek a teremtett világnak a része lehetek. Mert hiszen nem én akartam, nem én döntöttem el, Isten már korábban akarta, ugye, ahogy Ágoston is mondja, terveiben ott voltam. És ezt egy hívő ember úgy éli meg, hogy jobban tud örülni a szépnek is, jobban tud örülni a jónak is, mert hálás azért, hogy ennek a teremtett világnak a része lehet. Visszatérve a kudarcokra, mindezt azért mondom el, mert amikor a kudarcok jönnek, a fájdalmak jönnek, a szenvedések jönnek, a rossz döntések következményei jönnek, szeretteinket elveszítjük, ezért vagy azért betegség, szegénység, egyszer fent, egyszer lent, az élet hétköznapos küzdelmei, megfáradás, depresszió, kilátástalanság, anyagi nehézségek, lelki csalódások, családi konfliktusok, újrakezdés, és így tovább, akkor jó arra gondolni, hogy akárhogyan is van, akárhogyan is történt, akárhogyan is szeretném, mint Münchhausen báró, kihúzni magamat hajastúl ebből a sok bajból és szenvedésből, akkor arra gondolni csöndben, teraszemberként, hogy így mondjam, hogy én ennek a gyönyörű teremtett való világnak a része vagyok, lettem, és nem kell, hogy Münchhausen báró legyek, Isten majd segíteni fog. Hát visszakanyarodok, hogy a véletlen a hülyék filozófiája, a gondviselése való ráhagyatkozás, az egy nagy kegyelem. Hogyha ezt az ember komolyan is veszi, tehát nem csak úgy mondja, vagy ismételgeti magában, hanem az élet gyakorlatává tudja tenni. Nagyon nehéz ez, persze beszélni sokkal könnyebb erről.
Az első szőlőszüretek az időjárási viszonyoktól függően augusztus végén kezdődnek, amikor a korai érésű fajták termése eléri az adott bornak megfelelő cukorsav arányt. Egyes termőterületeken és fajták esetében sokszor akár decemberig is elhúzódhat a szüret. A szőlőnek és a bornak a Biblia is díszhelyet juttat. A könyvek könyve bővelkedik barátságos, békességgel, dallal és szerelemmel teli szőlők leírásában. Az új szövetségben a mindennapi kenyér és a szívünket fölemelő mindennapi bor Isten köztünk való jelenlétének jelévé válik. Ez a fajta bibliás lelkület a teremtett világ iránti tisztelet és felelősség hatja át azokat a szőlősgazdákat is, apát és fiát, akik az egri borvidék meghatározó alakjai. Laskai Anna mikrofonja előtt dr. Lőrinc György és ifjabb Lőrinc György.
Én általában onnan tudom, hogy szüret van, téged ismerve, természetesen ezt bevallom, hogy ugyanúgy, mint Böjtben, elkezd nőni a szakállad, aztán a szüret végét jelzi az, hogy megborotválkozol, ugyanúgy, ahogy a Böjt végét is. Mit gondolsz, valamennyire bűnbánat gyakorlásra is sarkal ez az idő?
Igen. Úgy gondolom, hogy van egy ilyen megtisztulási időszakom is, azzal a felajánlással, hogy jó Isten, hát ha mégis tényleg izgalmas gyümölcseket tud nekünk adni, ezért valójában Böjt és szakáll, tehát vezeklés is van az én részemről, nem tudom, én így jól érzem magam, és nem komfort miatt, amúgy persze nem annyira jó a szakáll hordása egyébként, aki nem szokott, de én már ezt így évek óta ezzel a magatartással próbálom levezetni a szüretet. Ugyanakkor pedig van egy olyan típusú lelkület, bár soha életemben nem voltam szerzetes sajnos, vagy nem tudom, de ugye a szőlő, borkultúra nagyon-nagyon erősen kötődik Európában a szerzetességhez, és az a típusú alázatos munkavégzés és lelki töltöttség, én úgy gondolom, hogy szükséges egy ilyen munkavégzéshez.
Folyamatosan nőttél bele abba a feladatba, amit most itt a családi vállalkozásban is végzel. Hogyan lettél borász?
Hú, ez egy nagyon-nagyon hosszú történet. Alapvetően már az egész család egy picit mi gyerekek beleszülettünk ebbe a dologba, tehát már édesapukám a születésemkor már azért szőlőborral foglalkozott, de hát amellett, hogy egyszer-kétszer azért részt vettünk a telepítésekbe, születbe, nagyon sok időt nem töltöttünk itt a pincében, mert hát azért mindegyikünknek megvolt a maga kötelezettsége és feladata. Olyannyira, hogy mindannyian sportoltunk, én 6 éves korom óta profilabdarúgónak készültem, és gyakorlatilag ennek szenteltem az életemet. Elkerültem itthonról, és Debrecenbe jártam középiskolába, és igazából még az utolsó évben sem nagyon tudtam, hogy minek fogok jelentkezni. Nagyon sok minden akartam lenni, fogorvos, ügyvéd, amellett persze, hogy labdarúgó szerettem volna lenni, és utána elgondolkoztam a dolgokon, és hogy mit is szeretnék igazából, és nagyon-nagyon büszke vagyok édesapukám, hogy egy ilyen nagyon komoly dolgot felépített így a Szent Andrea szőlőbirtokban nagyon-nagyon rövid idő alatt, és ezt akkor felismertem, és akkor elhatároztam, hogy szőlészborász leszek. Persze azért éreztem ebbe a jó Istennek is a noszogatását, hogy ebbe az irányba menjek. Többféle impulzus ért akkor, ami miatt én eldöntöttem, hogy nem Debrecenben fogom folytatni az egyetemet, hanem Budapesten.
És egyébként a sportolói karriered is úgymond fel kellett adni azért, hogy azt mondd, hogy az édesapád álmai a te álmaid is lehetnek.
Igen, egy ideig ugye ment a kettő együtt, így az egyetem meg a labdarúgás, és utána pedig eljött egy olyan időszak, amikor döntenem kellett, hiszen be kellett fejeznem az egyetemet, és szakmai gyakorlatot kellett tennem, és hát kimaradt az egész felkészülés, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább megcsinálom az egyetemet, és nem szeretném halasztani a dolgokat, ezért hát nagyon-nagyon komoly helyeken gyűjthettem tapasztalatot, tehát itt Magyarországon, Tokajban az egyik legjobb termelőnél. Ezután Ausztriában is sikerült eltöltenem egy rövid időszakot, ahol egy biodinamikus birtokkal ismerkedhettem meg, és hát utána pedig Új-Zélandon is jártam, és ott is szüreteltem és dolgoztam. Ez úgy alakult, hogy az egyetemen a nagyon kedves professzorom, ő dolgozott kint ennél a birtoknál, és hát beszélgettünk, és úgy valahogy látta bennem a fantáziát meg, hogy én szeretném ezt csinálni, és beajánlott ennek a birtoknak, küldött egy e-mailt, és mentem. Ennyi volt a történet. Egy picit izgultam egyébként, mert az első repülőutam volt, ráadásul egyedül, szerintem ettől messze nem nagyon lehetett volna menni. De úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy lássuk, hogy ki mit csinál, milyen birtok, hogy dolgozik, milyen felfogásban, ráadásul más földrészek. Úgyhogy nagyon nagy tapasztalás volt egyébként. Édesapukám alkalmazottja vagyok. Nagyon-nagyon élvezem a dolgot, és hát ilyen főnököt kívánok mindenkinek.
Édesapádnak azért egy nagyon komoly filozófiája van a borkészítésről, és egy nagyon komoly lelkiség hatja át az ő munkáját. Te mennyit tettél magadévá mindebből, és mik azok, amelyek már a te saját gondolataid, akár abból kiindulva, amit tőle látsz?
Igen, hát ez a lelkiség meg filozófia szerintem az egész családunkban benne van. Azt nem mondom, hogy gyermekkorunk óta mély hittel éltünk. Volt egy időszak, amikor megváltozott ez a dolog, és egy csapásra megkeresztelkedett az egész családunk gyakorlatilag. És onnantól kezdve rendszeresen templomba járunk, és gyakoroljuk a hitet. Ennek is egyébként nagyon-nagyon örülök, mert látom, hogy ezáltal egyébként a családunk nagyon-nagyon összetartó, és mély a szeretetünk egymás iránt, ami azért szerintem ebben a mai világban különlegesség sajnos. És ezt az egész filozófiát meg gondolkodásmódot édesapukám megpróbálta átültetni a borokba, amivel én maximálisan egyetértek. Szoktunk erről beszélgetni, és valahogy úgy érezzük, meg ő úgy érzi, hogy valahogy nekünk a borokon keresztül kell apostolnak lenni, és ezáltal gyakorlatilag megvallani a hitünket, és beszélni a Jóistenről. Ezért is próbálunk olyan fantázianeveket kitalálni, amik ezt tükrözhetik, és egy mélyebb tartalommal, mélyebb üzenettel rendelkezhetnek a fogyasztók számára.
Például áldás, nekem rögtön ez jut eszembe.
Igen, igen. Hát ez volt a legelső fantázia, amit használtunk, és hát ennek az a története, hogy amikor gondolkoztunk ezen, hogy mi legyen az első név, nem tudta apukám kiverni ezt a fejéből ezt a szót, hogy áldás, hiszen hát mindenhez, az élet minden területén a Jóisten áldása szükséges, úgyhogy nem is lehetett kérdés, hogy mi lesz a bornak a neve. Édesanyukámból kapta a birtok a nevét, nem véletlenül, hiszen számunkra ő egy szent, azért a mai világban 4 gyermeknek életet adni, ez szerintem egy nagyon komoly dolog, és hát így egy családot ellátni, illetve édesapukámat így támogatni mindenben, ez egy nagyon nagy dolog, és hát nagyon köszönjük a Jóistennek, hogy ilyen édesanyukánk van. A másik dolog pedig az, hogy hát édesapukámnak az egyetlen egy szerelme, úgyhogy nem véletlenül nevezte el róla ezt a birtokot.
Isten szent, s minket is a maga szentségében akar részesíteni. Szent Péter ezt így tanítja. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között. Mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ez a meghívás az ember előtt álló legnemesebb cél. S hogy mi a szentek legbensőbb titka? Az Isten közelségük. Én ezt a rövid választ olvastam ki abból az elmélkedésből, melyet most önök is meghallgathatnak. Szent Gálikat a gondolatait Mohai Gábor mondja el. Címe: Szentté lenni.
Életed nem sors, hanem hivatás. Van külső hivatásod, küldetésed, hogy ott, ahol élsz, tanúságot tégy Krisztusról egész magatartásoddal. S egy belső, mely neked szól egyedül. Egy név lebeg fölötted, melyet nem ismersz, de amelyen Isten fog szólítani az örökké valóságban. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. Jelenések könyve 2:17. Az ókor csiszolt fehér kőlapja a mai belépő jegyek őse. Névre szóló, névvel ellátott meghívó. Ez a név teljesen fedi majd énedet, s kifejezi azt az élő isteni gondolatot, aki vagy. Ez a név csak a tied lesz, senki másé, hiszen egyetlen példány vagy a világ mindenségben. Nem fogod érezni az isteni szeretet különbözőségét, mert Isten az egyetlennek kiáró, sajátos szeretettel szeret. Nem a küldetés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be. Az űrhajósokat ünnepli a tömeg. Van, aki ismertetést is olvas az űrkutatásról, de szakmának alig választja valaki. Ez a szentek sorsa is. A nagy közönség megcsodálja őket, néhányan megveszik életrajzukat, de kilép a nyomukba. Az evangélium legszomorúbb mondata, melyhez az Úr könnye tapad, de te nem akartad. Máté 23:37. Ne álmodozzunk, rövid ahhoz az élet. Az életszentség sok kicsiségből tevődik össze. úgy átitatódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk. Ez a szentség. Vannak oltárra emelt testvéreink, nagybetűs szentek. Egy világkiállítás mintadarabjai, különböző korok és ízlések válogatása szerint. De hiába időt álló az életszentség lényege, a ma szent eszménye eltér az előző századokétól. Nekünk elérhető, utánozható, emberi szentek kellenek, akik ebben a túlhajszolt életben, kultúrkörnyezetben és jól szabott ruhában élik elénk a legmélyebb Isten közelséget. A született szent mese. Az új lakótelepek kockaházai közé nem illik a gótika csipkéje, vagy a barokk aranyos faragása. Korszerű templomokat igénylünk, de addig is szükségkápolnákat. Vajon Isten nem kívánja-e, hogy szükségkápolna légy? Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Az idézet Háperintől való. A felismerés hívás a követésre. Nem valószínű, hogy holnap megteheted azt, amit ma elmulasztottál. Hogy holnap majd lesz erőd szakítani a bűnnel. Hogy Isten szavát holnap is meg fogod hallani, mert ő ma hívott téged. Isten szemében a te sorsod is van olyan értékes, mint a világtörténelem főszereplőjé. Nincs két egyforma út, legfeljebb csak hasonló. Minden ember életnek megvan a maga egyéni ösvénye, melyen sem előtte, sem utána nem járt senki, és nem is fog járni soha. Ha gyorsan akarsz haladni, dolgozz össze Istennel. Ha valami világosodik benned, mélyítsd el azzal, hogy olvasol hozzá, hogy gondolkozol fölötte. Ha indítást érzel a jóra, tartsd ébren, mérlegeld, hogyan tudnál megfelelni. Lehet Istennek olyan hívása is, ami nehezedre esik. A kegyelem sem föltétlenül hozza magával a lelkesedést. Számíts arra, hogy Isten mindent kívánhat. Keresztül húzhatja terveidet, megmásíthatja az emberi okosság útjait. Kimozdíthat a magányból az emberek közé, s a nagyváros forgatagából a tanyavilágba. Az is kegyelem, ha felvillan benned, élni kellene az evangéliumot, most és itt, ahol vagy. A kenyérhez arcunk verítéket apad, de éppen úgy verítékbe kerül az atya akaratának teljesítése is. Sok önnevelés kell addig, amíg elmondhatjuk, az én eledelem az, hogy annak akaratát teszem, aki elküldött engem tanúságot tenni a mi úrunkról. Ne glóriás szent akarj lenni, hanem igaz ember.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk a magyar határ mellett található felvidéki nagygéres község mindennapjainak bemutatását. Megismerkedhetnek még a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola új igazgatójával is. A Nyíregyháza mellett található Nyírpazony település falunapot tartott, ahová meghívták a nagygéresi testvérközségüket is. A rendezvényen rádiónknak Toronyi Margit nagygéresi képviselő, a Kultúrbizottság elnöke és Milán Tekel alpolgármester beszélt a felvidéki életük mindennapjairól.
Magyarul meg lehet szólalni egy ilyen 50-50%-os helyen? Hogy látják, hogy már javult valamit a helyzet az Európai Unióban?
Nincs vele már most gond.
Ha nincs ellenézés.
Régebben volt. Most már úgy látom, oda-vissza működik.
Túltettük ezzel magunkat.
Hát épideje volt. Ez már népideje volt, mert egyszerűen nem is értettem, hogy miért. Én nekem egy bajom van, én Nagy Ferencváros szurkoló vagyok, Magyarországra is béletem van minden, és amikor összekerült Szlovákia Magyarországgal, nem is mentem erre a meccsre, nem is mentem ugyanúgy a Fradi, most ha összekerült volna Szlovánnal, nem mentem volna, mert én ezt utálom, hogy én magyarnak érzem magam, de Szlovákiában lakok. Most, hogyha én elmegyek például Pozsonyba, fogják szívni a magyarokat, nem esik jó, és ugyanúgy fordítva.
Igen.
Most elmegyek Magyarországra, tehát meg ez meg. Ezt nem fogom megérteni, ugyanúgy tudok szurkolni, magyarnak tartom magamat, de ne legyen már az, hogy tehát meg. Én ezeket nem szeretem, és ugyanúgy fordítva.
Mint foci szurkoló, hogy áll a Duna szerdahelyhez?
Ja, az is kedvencem, az is a nagy kedvencem, már autunk van nekünk ilyen, mondom még egyszer, ilyen Honvédék és Bodolközi fradisták, van nekünk egy ilyen csoport, és mink járjunk. Én is szoktam menni kocsival, van egy 9 személyes buszunk, beregisztráltunk már több mint 100 embert, mert oda a Fradira kell fradikártya, és voltunk Dunaszerdejre is, nem egyszer, volt a Dunaszerdei Fradi, volt Dunaszerdei Szlován, arra is már voltam, hogy 5-5-ször ott alvás buli volt. Nagyon jó volt, voltunk már stadiontúrára is, Dunaszerdejbe is, Ferencvárosba, a Puskásba, én voltam Angliába is mérkőzésre, Németországba, Franciaországba, Olaszországba, úgyhogy egy kicsit képbe vagyok.
És a Levendula énekkarnak, a tagjainak a lelkesedését nagyon jó volt látni. Mi élteti, mi az a tűz, hogy látja, ami így ilyen utazásokra is sarkalja önöket?
Hát szerintem, mivel a nagyja köztünk már nyugdíjas, de még van, aki dolgozik, hát én még nem vagyok az. Azt hiszem, egyedüli vagyok, aki nem nyugdíjas. Még 2 évecském van, de mellette nekik ez egy kikapcsolódás. És ők az otthon létet, hogy egy kicsit szebbé tegyék, egy kicsit más, kiszakadjanak abból az otthoni munkából, ők ezért jönnek. Ők saját magukért énekelnek. Saját magukért mindent, hogy kiszakadjanak otthonról, abból a házi munkából, és ott, hát megvan adatva az, hogy látok világot is, és tanuljunk. Mert tényleg nem egy csoporttal fellépünk, egyik ezt tanulja, másik azt tanulja, harmadik azt tanulja, keresgélem nekik az énekeket, és nem az van, hogy főnök vagyok, nem. Kikeresem, és leüljünk, járjunk, válasszunk. Ami fog menni, énekeljünk, ami nem fog menni, abba hagyjuk, azt nem csináljuk tovább, nem énekeljük.
A férfiak engedik ezt a kimenetelüket?
Hát, mink úgy vagyunk a férfiakkal, nem érdekelnek. Megvan a saját munkájuk, tehát akkor ne szóljanak már bele, hogy mink mibe kapcsolódjunk ki.
Igen.
Mert ha ők mehetnek horgászni, megnézhetem a meccset, meg ez, hát azért nekünk is ennyi kikapcsolódásnak kell lenni. Mert mint jó magam is a Vörös Keresztnél otthonban, öreg otthonban dolgozok, én azt mondom, hogy nekem onnan hiába csak 8 emberem van, de onnan ki kell szabadulni, ki kell kapcsolódni az embernek az agyának.
Igen. Jó volt látni, hogy a pazonyi énekar is így gratulált önöknek, amikor jöttek le. Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy gazdagítják a pazonyi falunapot, és kívánom, hogy pazonyiak is majd tudják gazdagítani az önök falunapját. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönjük
meg is. Nagyon szépen köszönjük, és még azt szerettem volna, hogyha valamikor arra jár Nagygéresbe, akkor szeretettel várjuk a község hivatalba egy kávéra, egy kis beszélgetés, úgyhogy nyugodtan akármikor keressen meg minket, vagy a polgármestert, vagy minket is, akkor.
Nagyon köszönöm.
Lehet majd folytatni.
Köszönöm.
A folytatásban Béresné Szilviát, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola új igazgatóját hallják, aki bemutatja iskolájukat, beszél a jövőbeli terveikről, valamint betekintést nyújt a lelkinevelésükbe is.
Pakné Orosz Klára, ő nem megy nyugdíjba, címzetes igazgató asszonyként címét megtartva iskolánkban maradt, és segíti az intézmény munkáját csökkentett munkaidőtartalommal. A pályázat kiírásakor a kollégákkal összeültünk, és elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lenne jó az iskola jövőjét tekintve, és nagyon sok megerősítés, biztatás, támogatás ért, hogy adjam be, nagyon jó leszek, mert ők hisznek benne, és bíznak bennem. Én nagyon tartottam, hiszen ez egy Jackba macska munkakör, mert aki még ezt a feladatot nem végezte, nem tudja, hogy mi vár rá. Igen, beadtam, de előtte egy fél éves imádság megelőzte, kértem a Jóistennek a bölcsességét, hogy mutasson irányt, meg a Szentlélek, hogy vezessen, hogy ez valóban célra vezető lesz-e, elsősorban az intézmény számára én alkalmas leszek-e, hogy az előttünk lévő időszak elért eredményeit, sikereit tovább tudjam vinni, vagy még teljesebbé ki tudjam forralni. Én 1997-ben végeztem a főiskolán, és egy évet ebben az intézményben is főállású hitoktatóként dolgoztam, tehát volt helyismeretem, ismertem a pedagógusokat, ismertem az iskolának, még az akkori Soltész Nagy Kálmán úti intézménynek az épületét, és nagyon befogadó közösséget ismertem meg, annak egy nagy része a pedagógusi karnak egy nagy része még jelen volt, amikor mi ide a férjem hivatásának köszönhetően visszakerültünk Miskolcra, és 2011-ben ismét az iskola dolgozójaként itt éltem a mindennapjaimat. Tanító hittanár végzettségem van, tehát mind a két szakommal jelen voltam az iskola életében. Béres Gábor, görögkatolikus pap, aki több mint 9 évig az intézménynek volt a lelki vezetője, valamint igazgató helyettese. Idővel az élet sodrásában ő Szikszóra került, és a szikszói hívek közösségét építi, erősíti. Minden nap én is megküzdök, átérzem a szülőknek az életét, akik bejárnak és behozzák gyermekeiket a miskolci intézményekbe, így a mi intézményünkbe is, hogy nagyon nehéz a közlekedés. A célom, mint pap feleségként, és elég erős hit alapokra épülő személyemnek köszönhetően az iskola életében is azt a küldetést, vagy azt a célt tartottam szem előtt, hogy a keresztény értékrenden alapuló intézmény legyen továbbra is, és az oktatása során modern, versenyképes tudást tudjunk átadni a gyerekeknek. A tanulóink kiegyensúlyozott boldog mindennapjaiban éljék meg nálunk az életet, és az, hogy ezt megvalósuljon igazgató nő távozása után, és úgy éreztem, hogy igen, ehhez az értékrendhez én sokat hozzá fogok tudni adni. Egy kiegyensúlyozott mindennapban történjen az életük, mert ha jól érzem magam és boldog vagyok, akkor a tudás átadása egy egyszerű folyamat. Eddig is nagyon innovatív volt az oktatási rendszerünk, a tanítási módszereink nagyon gazdag skáláját tapasztalhatja meg mindenki, aki ide betér, de a folyamatos megújulást keresnünk és követnünk kell, hogy tanulóinkat még több irányból megközelítve gazdagíthassuk. Én tervként tűztem ki magam elé egy nyelvi labort, hiszen a mai világban a nyelvismeret az elengedhetetlen. Eddig is emelt óraszámban van lehetőségük a tanulóinknak az angol nyelv tanulására, ami választható. Ezt szintén szem előtt tartva a választhatóságot megtartjuk, hiszen minden tanuló más érési folyamatban halad előre, és ha még nincs kész egy heti 5 órás angol nyelvtudásra, nem marad le semmiről, nem stresszeljük, de lehetőséget biztosítunk azoknak, akik már erre elkészültek és felkészültek. A nyelvi labor az azt jelenteni, tehát az épületünk, tantermünk erre már kialakítva lett, a tanmeneteket a szakértő kollégáim összeültek és folyamatosan dolgozzák és tesztelik, hogy a következő tanévtől kezdve ennek a hatékonysága maximális meg tudjon valósulni. Tehát a az internet és a digitális eszközök kihasználását nézve célunk, hogy a nyelv napi használóivá váljanak a gyerekek, ne csak elméleti tudással rendelkezzenek, és 8. év végére egyre több tanulónk tudjon nyelvvizsgával is rendelkezni. Ez egy nagyon fontos szempont. Másik álmom, hogy kémia labort szeretnék kiépíteni az intézményben, hiszen a tudás alapja az, hogy megtapasztalja a tanuló az elméleti anyagot, és ha a gyakorlatban ezáltal közelebb tudjuk hozni a szeretetét annak a tantárgynak, akkor a jövője biztosítva lesz. Ennek a folyamata elkezdődött, ez egy hosszabb folyamat, de én bízom benne, hogy a jövő tanévtől szintén felső tagozatban már lehet jelentkezni akár egy kémia természetismereti emelt óra számú csoportbontásban való tanulásra is. A jövő fogja ezt majd visszaigazolni. Én bízom benne, hogy mind a két irányban megtörténik a megvalósulás, de hát nagyon ügyesek a pedagógusok, tehát ha nem kapunk anyagi támogatást, akkor már kreatív megoldásokat javasoltak, hogy hogyan tudnánk ezt az irányt kicsikét fellendíteni, vagy legalább a kezdési folyamatokat elindítani. Nagyon-nagyon jól felszerelt tantermeink vannak, az épületünk korszerűsítve lett, folyamatos megújítást és fejlesztést igényel, azért, hogy versenyképes jövő felé tudjuk vezetni a tanulókat. De én úgy gondolom, hogy az anyagi hátteret a fenntartónk, a Miskolci Egyházmegye, Atanász püspök atya teljes mértékben támogatja. Megvalósításként tűztük még ki, hogy a Lego felhasználása egyre nagyobb teret kap a sajtóban is, de pedagógiailag is valóban elismert és alátámasztott tény, hogyha játszva, nevelve tanulunk, és foglalkoztatva van a gyermek, akkor az a tudás beépül. Úgyhogy a kollégáim nagyon felkészültek, nagyon szuper Lego matekórákat tartanak, ezt a sok tagozatban kezdik el, de itt az óvoda átmenetét kiemelném, hiszen a görögkatolikus óvodáink és a Szent Miklós görögkatolikus óvodában is itt már egy olyan ismerettel rendelkeznek a gyerekek, hogyha ide jönnek intézményünkbe és folytatják az iskolai képzésüket, akkor ezt tovább folytatjuk. A Lego angol és a Lego matek foglalkozások vannak jelen a mindennapjainkban. Intézményünk jelenleg 430 fő, ez egy-két szem eltéréssel van, hiszen most a név elején még voltak mozgások, és még van lehetőség arra, hogyha ide szeretné valaki hozni a gyermekét, akkor ezt megtehesse. Én úgy gondolom, hogy aki ide belép, az nem csak egy szép és jól felszerelt iskolát lát, hanem érzi a támogató közösséget, ahol nem csak tanulnak a diákok, hanem emberileg is fejlődnek. Értéket próbálunk adni, és hogyha ezt az értéket érzik odahaza a szülők és a családi környezetben, hogy egy biztos érzelmi háttér van a gyermekek mögött, kiegyensúlyozottan, boldogan jönnek iskolába, akkor ők is látják, hogy egy sikeres, boldog jövő felé visz a gyermek útja. Én hiszem, hogy ez az oka, és ezért mi nagyon sokat is próbálunk tenni, mint pedagógusok az intézményben. Egyik szemünk sír, a másik nevet, mert olyan alapokat, tudásalapokat kapnak a diákjaink, amivel bárhol megállják a helyüket. Másik oldalról sír, hiszen ezt a folyamatot nem tudjuk 8. év végéig kiteljesíteni és lezárni. Mi ennek az oka? Én azt látom, hogy a szülők félnek a kamaszkornak a vívmányaitól, és azt hiszik, hogyha 4. után 5. egy 8. osztályos gimnáziumban kezdi gyermekük az életét, akkor a érettségig egy biztos út visz már, és az a teher, amivel 8. meg kell küzdeni egy szülőnek, az így kimarad az életükből. Nem biztos, hogy teher, hiszen 8. végére látva intézményünkben maradt tanulóinkat, tehát kialakul egy olyan önbizalom és egy olyan jövő felé való irányok, amiben ő maguk is meg tudják határozni, és a legtöbb esetben el tudják dönteni, hogy milyen irányban szeretnék az életüket vinni. És tudnak úgy dönteni, hogy akár egy szakiskolába, ahonnan a pályájukat nézve az egyetemi felvételi nem okoz nehézséget, és ki tudnak teljesedni. Nagyon sok olyan példa van előttünk, akik itt maradtak, és bizonytalanok voltak még 5.-6., de hát melyikünk tudta 5.-6., hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, egyikünk sem. De elkezdtek egy olyan irány, nem feltétlenül a gimnázium a megoldás. Ma olyan szakképző centrumok vannak, és olyan lehetőségeket kínálnak föl, amit én úgy gondolom, hogy mai gimnázium, egy 8-osztályos gimnázium nem tud fölkínálni. És ezeket, akik látják, ők maradnak, és beigazolódik, hogy az életük nem a stressz, és nem a mindennapi megfelelés, vagy az elvárásoknak való megfelelés, és a jó teljesítmény elérése a cél, hanem az, hogy a fokozatosság elvén kiteljesedjen úgy az élete, hogy abban a munkakörben, amit ő kitűzött célként, azt elérje, és ott a boldog jövő várja. A statisztikák is egyre inkább ezt igazolják, ahogyan a nyáron most egy-két folyóiratot a kezembe vettem, hogy valóban a 8-osztályos gimnáziumok előnye, hogy nagyobb tudásra tesznek szert a tanulók, de érzelmileg viszont. Tehát egyre gyakoribb a lelki probléma, az érzelmileg a mély válság, nem találja a gyermek a helyét, nem kiegyensúlyozott, és hogyha nem boldog, kiegyensúlyozott a gyermek, akkor a teljesítményében is ez láthatóvá válik. Úgyhogy én büszke vagyok azokra a tanulóinkra, akik itt maradtak, és 4. után is a mi intézményünket választották, és látva a mostani 8-osaink távozását, és mindenki első helyre felvételt nyert abban az irányba, ahová ő már a jövőjét és az életét hosszú távon megalapozni szeretné. 3 elsős osztályunk van, maximális osztálylétszámokkal, tehát próbálunk a kollégáimmal egy olyan irányt mutatni, hogy a versenyképes jövő felé vezető utat mi is tudjuk kínálni a gyerekeknek. Nagyon fontos, hogy a saját életkorunknak megfelelő ritmusban fejlődjenek. Ne akarjunk egy 10-12 éves gyerektől egy olyan szintet elkérni, ami már az önállóságnak azt a fokát mutatja, hogy például jegyzeteljen. Nem fog tudni jegyzetelni, de a stressz szintjét biztos, hogy emelni fogja. Önbizalmában biztos, hogy veszíteni fog. Motivációját egy idő után el fogja veszíteni. Tehát vannak tanulók, akik valóban azt mondom, hogy fogják bírni. Én azt látom, mivel gyakorló pedagógus vagyok, tehát tanítok az osztályban, hogy azok a tanulók, akik a szabad idejükben előveszik a könyvet, és szülői kérés nélkül is leülnek, olvasnak és képzik magukat, azok a tanulók helyt fognak, tehát úgy mindenki helyt fog állni, de az a kiegyensúlyozott boldogság érzete meg lesz. De ahol szülői kérés kell, és mindennapi ellenőrzés, hogy a gyermek el tudott eljutni aznap az önálló feladatainak a végzéséig, és hogyha ez nem történik meg, és nincs is hozzá kedve, az nem fogja olyan örömteli boldogan kezdeni a 8-osztályos gimnáziumot, a szülő számára is egyre nagyobb kihívást fog jelenteni, és a gyermek lelke meg fogja ezt érezni. És hogyha egy gyermek a motivációját elveszti, akkor a siker felé vezető út nem egyenes út, hanem rögös, és a mindennapi nehézségek egyre gyűrűsödésében ez az egész család életét is beárnyékolhatja. Szakos ellátottságunk 100%-os, most a biológia tanárunk óraadóként volt, vele voltunk nehézségben, mert ő az idén nem tud óraadóként jönni hozzánk. Úgyhogy én nagyon köszönöm minden hallgatónak, aki látta a felhívást, mert rengeteg, több mint 360 megosztása volt ennek a kérésnek, úgyhogy sikerült megoldanunk, úgyhogy köszönöm mindenkinek az aktív közreműködését. Hétfőtől a szakos ellátottságunk is már 100%-os, az új kolléganő munkába áll. Minden kollégánk napra készen felkészült, lelkiismeretes, nagyon nagy szaktudással rendelkeznek, és ami számomra nagy érték, hogy a gyermekközpontúságuk és a hitük erejével minden problémát meg tudunk oldani, és az osztályközösségek életében is, akár a szülőkkel való napi kapcsolattartásban is olyan erős kötelékben segítjük a gyermek mindennapjait, és tereljük a jó irányú jövő felé, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre. Nagyon örülök, hogy ebben a közösségben lehettem én a vezető, és bízom benne, hogy ezt a célt jó irányba fogom vinni. Mi örülünk minden segítségnek, minden támogatásnak, kötelező jellegű befizetések számú itt az intézményben nincsenek. Alapítványi támogatásunk is, amit meg szoktunk kérdetni, hogy aki tudja az alapítványunkat, azt annak a támogatását örömmel elfogadjuk, vagy az adóbevallás során mi is kitesszük az alapítványunk számát, hogy aki tudja a felajánlást megtegye. Ennyi, semmi extra kiadást nem kérünk, és nem is várunk a szülőktől. Egy új rendelet, de a rendelet, ami életünket nagyban nem befolyásolta, megváltoztatta meg, hiszen intézményünkben mindig megvolt a házirendnek a tiltott és használatában korlátozott tárgyaknak és az iskolában való jelenlétének a szabályozása. Ez a szabályozás változó volt. Volt, amikor ugyanúgy, ahogy a mostani rendelet kéri, beadták a pedagógusoknak az első órát megelőzően a gyerekek a telefont, de nagyon szabálykövetőek a gyerekek, meg ők is tudják, hogy milyen veszélyei és hátrányai vannak a visszaélések miatt. Utána a táskájukban tartották a telefont, most pedig újra visszatértünk, hogy beadják. A szeptember 2-ai kezdését semmilyen fennakadást nem jelentett az intézmény életében. Minden tanuló önként hozta kikapcsolt, névvel ellátott telefonjait, és azt most mi tároljuk így biztonságos helyen. Talán őket is ez a rendelet egy picit megnyugtatta, hogy a táskát, ha ott hagyják, de hát az sem jellemző, hogy abból kikerülne bármi itt az intézményünkben, de így biztos helyen a tanáriban őrizzük a szekrényben.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyet Gronda János szerkesztett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!